Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is. Mielőtt megkezdenénk ezt a kivetített témát, három kérdésre szeretnék röviden reagálni a tegnap esti előadással kapcsolatosak ezek. Az egyik a mélység valóságos helye. És ha igen, hol van? Hát a választ úgy tudom megadni, hogy valóságos is lehet, de szimbolikus is. Ha valóságos, akkor lehet a víz mélysége. Tessenek arra gondolni, hogy a teremtés történetében, Mózes első könyve első fejezetében azt találjuk, hogy sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát ott a víz mélysége az, amiről szó lehet. Más esetben, például Lukács evangéliumában, amikor Jézus meggyógyít egy ördögöktől megszállott embert, akkor a démonok azt kérik tőle, hogy ne küldje őket a mélységbe. Ez valószínűleg a föld mélységét jelentette. De ez a kifejezés, amely egyébként abyssos, hogyha valakit érdekel ez a görög szó abyssos, vagy angolul abyss, amelyet talán ismerünk, vagy abyss latinosan, ami azt jelenti, hogy olyan hely, ami elérhetetlen. Én emlékszem arra, hogy gyermekkoromban, mivel a nagyszülők Budán éltek, Budapesten, a budai részen, valahol ott a Móricz Zsigmond térhez közel van egy tó a mai napig, és azt mondták a nagyszülők, hogy Laci, vigyázz, mert az feneketlen tó. Hát mai napig ez rajta maradt, ugye ez a ragadvány név ezen a területen, és hát mint gyerek ugye rettenetesen érdekelt engem, hogy mit jelent az, hogy feneketlen tó. Hogy tényleg nincsen vége, vagy hogy. Aztán mikor tanultam fizikát, meg tanultam biológiát, meg földrajzot, meg sok mindent, akkor még nehezebbé vált ez a kérdés, mert azon kezdtem gondolkodni, hogy akkor hogy lehet, hát mint gyerek, hogy lehet az, hogy nincs vége, hát akkor a föld végén oldalán valahol van egy luk, és ott tovább folytatódik ez a mélység. Hát persze, mint gyerek, ugye nem tudtam másképpen elképzelni. Aztán valaki azt mondta, hogy arra kell nagyon vigyázni, mert ez állítólag búvárok is lementek oda, hogy a meder alja valójában egy ilyen iszapos, ingoványos terület, amelyre igazán még a búvárok se tudtak leereszkedni, és valahogy innen jött az a név, hogy feneketlen tó. Na, valami ilyesmire tessenek gondolni, amikor olvassák a Bibliában ezt a szót, hogy mélység. Ha valóságos helyet keresünk, akkor ez lehet a tenger mélysége, lehet a föld mélysége is. De természetesen nem vég nélküli. Azonban a Jelenések könyvében úgy gondolom, hogy szimbolikus értelemben található ez a kifejezés, nem annyira valóságosan. Amikor például a vadállatok jönnek elő a mélységből, akkor nyilván a vadállat is szimbolikus. Szimbolikus az, hogy a földből jön, hiszen nem földi állat, mint olyan, nem földben élő állatról van szó, hanem egy szárazföldi, tehát a felszínen élő állatról, mégis a földből jön ki. A másik a tengerből jön ki, annak ellenére, hogy nem tengeri állat, tehát nyilván ez az egész kép szimbolikus. Így a Jelenések könyvében a mélység, akár a tengerre gondolunk, akár a földre gondolunk, akkor az egész képen belül nyilván ez a kis részlet is csak szimbolikusan érthető. A másik kérdés, mit jelentenek a madarak? Ugye a Jelenések könyve 19. fejezet 17. versében, illetve a 19. fejezetben több helyen is olvasunk a madarakról, akiket Isten hív erre a bizonyos vacsorára, amikor a madarak eszik a lovak húsát, meg a lovasok húsát, meg a vezérek húsát, és a királyok húsát, nagyok és kicsinyek húsát, és így tovább. Tehát egy ilyen borzalmas temetési szertartás ez, mondjuk így, inkább mint vacsora. Mit jelentenek a madarak? Egyszerűen az isteni ítélet végrehajtói. A ma esti alkalommal, amikor a trombitákról fogunk tanulni, itt is kell említenem egy madarat, bár a Károli Bibliában nem madár van, hanem egy egészen más kifejezés. Mégis az eredeti görög szöveg szerint itt egy madár van, egész pontosan egy keselyű. És ez a keselyű bejelenti azt, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak. Ez a Jelenések könyve 8. fejezet 13. versében van, az első 4 trombita után. Hát a Károli fordításban úgy találjuk, hogy egy angyal repült az ég közepén. Az eredeti görög szövegben egy saskeselyű, vagy egy dökkeselyű repült, és mintha a keselyű hirdette volna az ítéletet. Tehát egy szóval a keselyű, vagy a madár, inkább keselyű, a másik helyen is a keselyű szó van, nem egyszerűen madár, valójában az isteni ítélet végrehajtója. Végül a harmadik kérdés a pokolról szól, azaz a pokol miben létéről. Talán tetszenek emlékezni arra, hogy a Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor is megjelent a 4. lovas, a 4. pecsét feltörésekor, akkor a színes sárga volt, aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követte azt. De más helyen is olvasunk a pokolról, például a Jelenések 20. fejezetében, ahogy tegnap este ezt említettem, hogyha oda tetszenek lapozni, ott más összefüggésben ugyan, de azt találjuk a 20. rész 13. fejezetében, hogy a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Hát ez önmagában felvet egy nagyon érdekes problémát, hogy a halál is, illetve a pokol is kiadja nála lévőket. Ha valaki a poklot úgy képzeli el, mint ahonnan nincsen menekülés, és ha valaki oda jut, ott marad, akkor nehéz helyzetbe kerül, mert ez a bibliai vers azt mondja, hogy a pokol is, meg a halál is kiadja a halottakat. Tehát nem maradnak ott. De arra is figyelnünk kell, hogy mind a két helyen, tehát itt a 20. részben, illetve a 6. fejezetben is párban van a kettő. A halál és a pokol. És mindig így van, hogy a halál és a pokol. De vajon miért? Azért, mert a pokol alatt, ami egyébként Seol egy arám szó, Seol azt jelenti, hogy a halottak tartózkodási helye, az van itt görög betűkkel átírva. Tehát azt mondom, hogy halál, ami elér bennünket, embereket, utána a halott kerül egy bizonyos helyre, általában a földbe. Na erre, a területre, erre a helyre gondoltak, amikor azt mondták, hogy pokol. Nem valami olyan helyre, ahol az ember tovább él, szenved, vagy bűnhődik, vagy bármi történik vele, hanem egyszerűen az a hely, ahova a halott kerül. Ahol a halott pihen. Úgyhogy ezért a pokol alatt ne egy külön valami helyre gondoljunk, vagy egy lelki állapotra, ahogy sokan gondolják ezt, ahol az emberek öntudatosan tovább élnek a halál után, és esetleg szenvednek. Hanem mivel így párba van mind a két helyen, a halál, ami utolér, és utána ahova a halott kerül, az a pokol, azaz a sír, mi így mondjuk. Tehát a seolt szót le lehet fordítani úgy is, hogy sír. Egyszerűen sír az a hely, ahol a halott tartózkodik. Hát nagyon köszönöm, ezek jó kérdések voltak. Nem voltak könnyűek, de jó kérdések. És továbbra is mindenkit ösztönöznék arra, hogy akinél az előadás valami kérdést felvet, akkor ténylegesen jelezze, vagy írja le egy cédulára, és a következő alkalommal próbálok válaszolni. A ma esti témánk, lehet-e a jót hamisítani? Mit tetszene gondolni? Lehet-e a jót hamisítani? Hiszen az ember mindent megpróbál hamisítani, ahogy tegnap este röviden említettem, hogy lehet pénzt hamisítani, sokan próbálkoznak ezzel, festményeket próbálnak az emberek hamisítani. Egy szóval van egyfajta kísértés sokaknál, hogy a valóság helyett valami hamisítványt adjanak. Igen? Nem tudom. Az ember minden esetre sok mindent hamisít, de a kérdés, amit ma este szeretnék az önök elméjébe helyezni, és kérnem, hogy ezen majd gondolkodjanak a következő napokban, hogy a jót elsősorban az isteni jóságot, most erre gondoltam, a jót lehet-e valahogyan hamisítani? Válasz az, hogy nem. Így van. Hát majd meg fogjuk látni, hogy mit lehet. Vagy mi történik a jelenések könyve szerint. Minden esetre, hadd mondjam előre, hogy vannak olyanok, és lesznek olyanok, akikről szól a jelenések könyve is, akik megkísérlik. Tehát megkísérlik, hogy hamisítsák a jót. Nem akarom azt mondani ezzel, hogy lehet a jót hamisítani, hanem egyszerűen a kísérletről szól a jelenések könyve, hogy lesznek, akik megkísérlik, hogy a jót hamisítsák. De mielőtt erre a kérdésre térnénk, a következő három kérdést kellene végig gondolnunk. Az első, amely nagyon sok gondolkodási rendszerben megvan, néha kereszténység gondolataiban is, a keresztény tanításban is, itt-ott felbukkan, de más vallásokban is. És ez pedig az a tanítás, hogy a világosság, vagy a jó, és a sötétség, vagy a rossz, örök harcban áll egymással. Azaz a harcnak nem lesz soha vége. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy az egész emberi történelem valójában újra játszása valaminek, ami már korábban megvolt. Mások arra gondolnak, hogy ez a Föld létezett korábban, létezett egy korábbi valóság, egy korábbi világ, és hogy az egész kozmosz, az egész világegyetem nem más, mint egy örökkörforgás, amelyben megvan a jó és a gonosz közötti harc, azután ez valahogy véget ér, de ahogy véget ér, újraindul a dolog, megint felállnak a felek, megjelenik a világosság ereje, képviselője, megjelenik a sötétség ereje, és ez az örökké valóságon keresztül állandóan ilyen ciklikusan visszatérő dolog. Ez az egyik probléma, amivel fogunk találkozni bizonyára beszélgetések során, mert ez az emberek gondolataiban megvan. Másik kérdés, hogy kik az igazi urak? Kik a világ igazi urai? Akiket uraknak látunk, vagy vannak a háttérben elrejtett befolyásoló erők? Ma este azt is látni fogjuk, hogy ez az utóbbi áll közelebb a valósághoz. Nem mindig az az igazi úr, akit annak látunk. Nem biztos, hogy a világ legerősebb embere, vagy leghatalmasabb embere az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Bár látszat szerint ő. Napokban olvastam egy cikket az amerikai elnökökről egy nagy enciklopédiában, és azt írják egyenesen, hogy általánosságban az a felfogás, hogy az Egyesült Államok elnöke a világ legbefolyásosabb és leghatalmasabb személyisége. És ez valahol közel áll az igazsághoz, de újra felvetődik az a kérdés, hogy ténylegesen ő egy személyben az igazi úr, vagy bizonyos erők vezetőket is befolyásolják. Harmadik kérdés. Hogyan hat ránk a lelki környezet szennyeződés? Manapság elég sokat beszélünk a szennyeződésről, a környezetünk szennyezéséről, de keveset arról, hogy lelkileg is lehet szennyezni a környezetet. Mi kémiai anyagokra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy szennyeződés, nem? Szénmonoxid, széndioxid, szén, porszemcsék a levegőben. Azt mondjuk, hogy zaj, ugye ez is egyfajta szennyeződés, de vannak elektromos szennyeződések. Mondjuk azt, hogy elektrosmog. De azt is mondjuk, hogy mágneses tér. Ugye itt van a mobiltelefonunk, Sokan azt mondják, hogy nem ezen az oldalon kell viselni, hanem a másik oldalon. Van, aki azt mondja, nem itt kell viselni, hanem a zsebbe kell. Másik azt mondja, nem itt kell viselni, hanem a hátul kell a fal zsebbe. Megint másik azt mondja, nem ott kell, hanem itt oldalt a zsebbe. Van, aki azt mondja, nem szabad a ruhába viselni, hanem a táskába kell tenni. És így tovább. Ezek is bizonyos szennyező anyagok, amelyek sajnos hatással vannak ránk. De a lelki dolgok is. És ma este főleg ezekről fogunk tanulni, hogy mi az a lelki környezet szennyeződés, amely ténylegesen hatással van reánk. A Jelenések könyve válasza, mint ahogy eddig minden esetben, magában a szerkezetben is megvan, és ezért ismét tetszenek látni ezt a gyönyörű ábrát, amelyet én magam is mindig megcsodálok, mert ezt nem én készítettem, de mindig csodálom, ahogy ez szépen összeáll. Ez egy gyönyörű alkotás, egy művészet szinte. És a másik. Végig mentünk ezeken a lépcsőfokokon, a prológusról, az epilógusról beszéltünk, azután a hét gyülekezetről, az egy gyülekezetről, a hét pecsétről, az ítélet hét jelenetéről tegnap este. A ma esti témánk a hét trombita. Mit válaszol a Jelenések könyve erre a nagy kérdésre? Hét trombita titka. Jelenések könyve 8. fejezet 2. versétől indul. Ez a hosszú-hosszú látomás sorozat, és egészen a 11. fejezet 18. verséig tart. Ez egy nagyon hosszú rész, amelyből sajnos csak részleteket fogok felolvasni, mert az idő eléggé behatárol bennünket, de mindenkinek ajánlanám, ha otthon van Bibliája, akkor vegye elő, és ezeket a részeket olvassa végig. Szeretném elmondani bevezetésként, hogy ez úgy tűnik egyik a leghosszabb látomás sorozatoknak a Jelenések könyvében, és mint ahogyan a pecsétek esetében is tapasztaltuk, ha tetszenek lapozni a Jelenések 6. majd 7. fejezetéhez, hogy a 6. pecsét után következett egy közbe ékelt rész, egy úgynevezett közjáték, amely volt a 7. fejezet, amelyben az elpecsételésről olvashattunk. Na ehhez hasonlóan, és szinte ezzel megegyezően, a 6. trombita szót követően, mielőtt a 7. trombita megszólalna, szintén van egy közjáték, egész pontosan egy 3-as közjáték. Hát a 3-as szám is nagyon fontos a Jelenések könyvében, ahogyan többször említettem, hogy 4 plusz 3, vagy 4-szer 3, ugye ezek a számok nagyon jelentősek, vagy vannak doxológiák, 3-as doxológia, vagy 4-es, vagy éppen 7-es is. És itt a Jelenések 10. és 11. fejezetében, legalábbis a 11. fejezet első, mint egy 13-14 versében, összesen 3 különböző úgynevezett közjátékot találunk, ezek a témájukban is eltérnek egymástól, és amennyiben az idő engedi, egy néhány szót majd később mondanék erről. Minden esetre a Jelenések könyvének ez a része nagyon összetett. Ahogy mondtam tegnap, hogy egyike a legnehezebb részeknek, vannak, akik azt mondják, hogy a legnehezebb. Nézzük egy néhány képen keresztül, hogy miről is szólnak ezek a fejezetek. Elsősorban János apostol azt mondja, hogy láttam azt a 7 angyalt, és ha olvasnánk a Bibliát, akkor azt találnánk, hogy ez a 7 angyal valójában az Isten előtt áll. 8. fejezet 2. verse szerint. Ő látta a 7 angyalt, az angyalok az Isten előtt állnak, és adatott nekik egy-egy trombita, azaz összesen 7 trombita, és mindegyikük megfújja, de egymás után sorban a trombitákat. Mi történik? Érdekes módon ez a 4 plusz 3-as felosztás itt is megtalálható, ugyanis az első 4 trombitánál nem olvasunk arról, hogy jaj, de ahogy véget ér a 4. trombita szó, és ezt megtaláljuk a 8. fejezet 13. versében, hogy láték és hallék az ég közepette egy angyalt repülni, ahogy az előbb mondtam a görög nyelv szerint egy saskesejűt repülni, és ezt mondta nagy szóval, jaj, 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 a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának további szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Azután, ahogyan az előbb megemlítettem, a Jelenések könyve 10.-11. fejezetében van három nagyon fontos közjáték. Az első az időről szól. Mégpedig azt a furcsa mondatot találjuk itt, hogy idő többé nem lesz. Mégpedig Isten esküvel erősíti meg, és az az angyal, akit itt tetszenek látni, egyik lábával a tengeren, a másik lábával a szárazföldön, ahogy erről is korábban már említettem, hogy amit Isten tesz, az ördög ugyanazt próbálja tenni. Isten a maga eszközeit is úgy küldi, ezt az angyalt is, hogy az egyik lába a tengeren, a másik a szárazföldön. Sátán ugyanúgy hívja az egyik eszközét ki a tengerből, a másik eszközét pedig a szárazföldből. De ez az angyal, aki Istentől jön, beszél arról, hogy amikor a hét mennydörgés megszólal, akkor parancsot ad Jánosnak, hogy ezeket pecsételje be, és azután felemeli a kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökön örök él, aki teremtette az eget, és a bennevalókat, a földet, és a bennevalókat, és a tengert, és a bennevalókat, hogy idő többé nem lésze. Na miért fontos ez? Azért, mert a Jelenések könyve elején már olvastunk az időről, hogy Jézus eljövetele közel van, az idő közel, itt pedig egyenesen azt olvassuk, hogy az idő többé nem lésze. Na, a görög nyelvben két szó is van az időre. Az egyik a kronosz, amelyből van a kronológia szavunk, a másik a kairosz, ami azt jelenti, hogy alkalom. Itt inkább arról van szó, hogy olyan meghatározott idő, ami kronológiai idő, valójában többé nem lesz. Vannak a Bibliában prófétai kijelentések, amelyek időről szólnak, vagy időhöz kötöttek, de ez az angyal azt mondja, hogy elérkezünk ahhoz a pillanathoz, és ez éppen a trombiták során történik, hogy nem lesz már ilyen meghatározott prófétai idő. Azután a következő, az az egész pontosan, ez már a harmadik, a három közjáték közül. A második közjáték ugyanis magáról a templomról szól, arról a templomról, amit itt a kép alján tetszenek látni, a szentélyről. Ez egy nagyon rövid kis közjáték, de azután egy hosszabb közjáték következik, amely a két tanú bizonyságról szól. Hát az időnk sajnos azt nem teszi lehetővé, hogy végig elemezzük ezt a bibliai részt, de a két tanú bizonyságról azt találjuk, hogy gyászruhába profétálnak 1260 napig, és hogy ők valójában nem más, mint a két olajfa, vagy pedig a két olajmécses, ahogy a fa koronájában tetszenek látni. És erről a két szeméről azt találjuk, hogy a szájukból tűz származik, megöli az ellenségeiket, és ha valaki ártani akar nekik, akkor meg kell öletni. Mégis egy hatalom támad ellenük, és érdekes módon ez a mélységből jön fel, megtámadja a két tanút, és le is győzi őket, miután 1260 napig profétáltak. A különös még ebben a történetben az, hogy a két proféta, miután a fenevad megöli őket, 3,5 nap múlva életet kapnak, és mindenki csodálja őket. Hát erre később vissza fogok térni, hanem a ma esti alkalommal, akkor egy másikkal, hogy valójában kire vagy kikre kell itt gondolnunk. De nézzük most a múltunk titkait és a jövőnk ígéreteit. Akikért a trombiták szóltak, nem a harangok. Én így fogalmaztam, hogy a trombiták. Kiknek szólnak vagy szóltak a trombiták? Kérem, hogy most lapozzanak velem a Jelenések 8. fejezetéhez. A kiosztott Bibliában ez a 292. oldalon található. A 8. fejezetből két kis részt olvasnék, a második verstől az 5. majd azután a 13. verset. Tehát a 292. majd azután a 293. oldalról is. És láttam azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt állt, és adatték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytömjénezőt tartva. és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt van. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti azt a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. Kiknek szólnak tehát a trombiták? Vagy kikért szólnak a trombiták? Itt volt egy kifejezés, a szentek. A szentek könyörgései jutnak el az Isten elé a tömjén füstjén keresztül. Tehát egyrészt, akikért a trombiták szólnak, a szentek. Másrészt, és ezt pedig a 13. versből tudjuk, az előbb ezt olvastam is, hogy ez az angyal, azaz a keselyű repül az ég közepén, és azt mondja nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának további szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát az angyalok valójában, vagy a trombiták kiknek szólnak? Szólnak a szenteknek, akiknek az imáját továbbítja ez az angyal a tömjén füstjével együtt fel Isten elé. Tehát az egyik csoport a szentek, akikért vagy akiknek szólnak a trombiták. A másik csoport pedig a föld lakosai. Na, a föld lakosainak nem annyira az imádságával, vagy nem annyira az Isten tiszteletével kapcsolatos a trombita szó, hanem, és ezt mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy a trombiták két dolgot is szimbolizálnak. Egyrészt az Isten tiszteletet, másrészt valamiféle ítéletet. Mert itt a három angyal szavához kapcsolódik, jaj, minden egyes angyalhoz. Tehát az ötödik, a hatodik, a hetedik angyal szavához kapcsolódik egy-egy jaj. De ez már nem a szentekért szól, hanem a föld lakosaiért. És a Jelenések könyvében általában a föld lakosai alatt mindig azokat az embereket kell értenünk, akik az Isten ellen támadnak, vagy az Isten népe ellen, vagy a szentek ellen. Hát a Jelenések könyvében nagyon sok kategória van a népekre, ugye tegnap este valaki kérdezte is a pogányokat, ugye, az etnosz vagy etnoi szó, ami azt jelenti, hogy etnikumok, ugye népek, például ez is egy leírás, de vannak nemzetségek, vannak nyelvek, törzsek, ezek mind népcsoportokat jelentenek, de amikor Isten el akarja különíteni azokat az embereket, akik engedelmeskednek neki, illetve azokat, akik lázadnak ellene, akkor általában ezt a kifejezést használja, hogy szentek, illetve egyszerűen így, hogy a föld lakosai. Úgyhogy ez fontos megjegyeznünk most mindjárt az elején, hogy a trombiták mind a két csoportnak szólnak, de mást-mást jelentenek. Az egyik csoportnak a trombiták jelentik az Isten tiszteletet, a másik csoportnak viszont jelentik lényegében azt, hogy elutasították az Isten tiszteletet, és ezért jön az Isten ítélet. Hogy egy korábbi alkalommal említettem is, hogy vagy áldás, vagy átok. Az áldás és az átok ugyanannak a dolognak a két oldala. Ha elfogadom áldás, ha elutasítom átok. Ha valaki megfogad valakitől egy jó tanácsot, az jó lesz neki. Ha nem fogadja meg a jó tanácsot, akkor ugyanaz a jó tanács, mert nem fogadta meg, jelképesen mondva természetesen, kárára lesz. Nem? És akkor lehet, hogy a fejét veri valahova, és azt mondja, hogy bár ne is hallottam volna. Bár ne is tudtam volna róla. Persze nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, az úgynevezett struc politika, hogy a struc bedugja a fejét a homokba, és az ember azt mondja, hogy se nem látok, se nem hallok semmiről, mert akkor el akarom vagy távol akarom tartani magamtól a felelősséget. Na, a Biblia nem erre tanít bennünket, inkább arra, hogy vállaljuk a felelősséget, mert felelős lényekké teremtett bennünket az Isten. Tehát a trombiták szólnak a szenteknek, vagy a szentekért, és szólnak a föld lakosaiért. Hogyan lehet megértenünk a trombitákat most a múltból? Ha a múltra visszagondolunk, mikor hangzott, vagy hangzik majd a trombita szó? Nézzük először a jelenések könyvét. Tehát magából a jelenések könyvéből is megérthetünk valamit a trombitákról. Lapozzunk az első fejezethez. Ez a 287. oldalon található. És onnan egy néhány mondatot olvasnék a 9. verstől kezdve, ahol János apostol önmagáról beszél, és ezt mondja, hogy én vagyok János, aki néktek atyátok, fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valékot az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergamonban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiciában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig látték 7 arany gyertyatartót, azaz 7 arany mécsest, olajmécsest, és a 7 olajmécses között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülövezve. Kinek a hangja hallatszik úgy, mint a trombita hangja? Jézus hangja. Jézus hangja, mert János hall egy nagyon erőteljes hangot, hogy én vagyok az alfa és az omega, én vagyok a kezdet és a vég, és adom a parancsot, hogy küldd el ezt a 7 levelet a 7 gyülekezetnek. És amikor megfordul, akkor látja is az ember fiához hasonlót. De ha lapozunk egyet tovább a 4. fejezethez, akkor a 289. oldalon a 4. fejezet első verse így szól, hogy ezek után láttam, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. Mire következtethetünk ezekből? Hogy ahol Jézus megjelenik, vagy ahol isteni kinyilatkoztatás van, ott hallatszik a trombita hangja. Lapozunk Máté evangéliumához, most a jelenések könyvét, ha elhagyjuk, hogy ne csak a könyvet lapozzuk, hanem az evangéliumból, Máté 24. fejezetéből is szeretnék egy rövid részt elolvasni. Ez a 34. oldalon van az Új Szövetségben, 30. 31. vers, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjték az ő választottait a 4 szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát nem csak, hogy egy látomásbeli megjelenésben hallatszik a trombita hangja, hanem ez a bibliai rész arról szól, hogy amikor Jézus visszatér majd a második adventnél, küldi az angyalait, hogy a feltámadottakat összegyűjtsék, akkor is az angyalok jövetelét kíséri a trombita hangja. Azaz Jézus megjelenéseit jelenti ezen a helyen, vagy ezeken a helyeken a trombita szó. De nézzünk még más bibliai hátteret is. Ugye egyrészt az Isten tiszteleti háttér nagyon fontos. A jelenések könyve 8. fejezetében mit is olvastam, ha visszatetszenek emlékezni az első néhány versben? Hogy van egy angyal, hol? A trón előtt, ott egész pontosan az oltárnál, és mit csinál az oltárnál? Egyfajta közben járói szolgálatot végez, és az imádságokat közvetíti jelképesen, minthogyha valami jó illatú szert füstölöktetne, tömjén füstjét, amely a szentek könyörgésével az angyal kezéből az Isten elé jut. Nagyon fontos tehát, hogy a trombiták az Isten tisztelet részét jelentik. Itt konkrétan a 8. fejezetben arról van szó, hogy a mindennapi szolgálatot végzik el a templomban, majd erre is vissza fogunk térni, de lapozzunk Mózes 4. könyvéhez. Ott van két olyan rész, amely nagyon fontos a trombitálással kapcsolatosan, a 4. fejezet 28. verse, és kitűnik az, hogy a trombitákat valójában és elsősorban is az Isten tiszteletek során használták, de bizonyos esetekben a papok elmentek oda is, ahol háború folyt, és ott kint a harctéren fújták meg a trombitákat. De sose katonák. Ez az érdekes. Nem katonák fújták a trombitát, hanem papok. Nézzük tehát akkor Mózes 4. könyvét, ez a 152. oldalon van. Mózes 4. könyvében a 10. fejezet, 8. versétől a 10-ig. A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják. És legyen ez nektek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között. És amikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenség ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől. Tehát milyen célt szolgáltak a trombiták, vagy a kürtök? Mindegy, emlékeztették Istent arra, hogy a népet szabadítsa meg. Nem a katonák fújták, újból mondom, hanem a papok. De más esetben is fújták. 10. vers. A ti vigasságtok napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égő áldozataitokra, és a ti hála áldozataitokra, és lesznek néktek emlékeztetőül a ti istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ez az emlékeztetés mindig azt jelentette a bibliai nyelvezet szerint, hogy az Isten áldását kérték. Mózes 4. könyve 28. fejezetéhez most nem tudnék oda alapozni, bár ezt is jó lenne elolvasni, de elmondom röviden, hogy itt a mindennapi áldozatról van szó. És amikor az áldozatot bemutatták, akkor az, ami felszállt az áldozat égése során, arra úgy tekintett az Isten, mint ami jó illat volt. Minden reggel és minden este egy-egy bárányt öltek meg, ezek bűnért való áldozatot jelentettek, azaz bűnbocsánatot, és természetesen hozzá kapcsolódva imádságot. De Izrael ezen keresztül fejezte ki azt, hogy elfogadja az Isten kezéből a bűnbocsánatot. Na, ha az újszövetségi kort nézzük, és most lapozunk az Efézusi levél 5. fejezetéhez, itt már mást is jelent ez a jó illat. Az Efézusi levél 5. rész első két versét olvasom, ez a 230. oldalon van, a könyvjelzőtől, ha jobbra lapozunk, és ez így hangzik, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, még éppen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. Tehát maga Jézus áldozata is kedves, jó illat. Valójában a reggeli és az estvéri áldozat is őre mutatott. És ott is, ha lenne időnk és Mózes 4. könyve 28. részéhez lapoznánk, azt találnánk, hogy az jó illat, amit reggel és este áldozatként bemutatott Izrael. Jézus áldozata is ilyen, de itt még többet értünk meg, tudnilik, hogy szeretett gyermekek vagyunk. Nézzük akkor közelebbre az első két trombitát. Az első két trombita. Lapozzunk most a jelenések könyvéhez, 8. fejezethez. és onnan a 7. verstől olvasom a 9. Nagyon rövidek ezek, egy-két pillanat alatt elolvashatjuk. Az első angyal azért trombitált, és lőni jégeső és tűzvérrel elegy, és vetették a földre, és a földnek harmadrésze megége, és az élő fáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzelégő nagy hegy vetették a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérélőn, és meghalt tengerben lévő teremtett állatok harmadrésze, amelyekben élet volt, és a hajóknak harmadrésze elveszett. Egymás után két trombita. Rövidek. Vajon mi a bibliai háttér? Valami furcsaságot találunk itt, hogy a föld harmadrésze megégett, az élő fáknak harmadrésze megégett, és minden zöldelő fű megégett. Mit tetszene gondolni, a zöldelő fű ténylegesen füvet jelent itt, vagy szimbolikusan valami más? Szimbolikus. Úgy érezzük, hogy szimbolikus, honnan tudjuk? Kérem, hogy a 9. fejezetre, ha tekintenének, akkor a 9. fejezet 4. verse szerint a sáskáknak azt a parancsot adja Isten, hogy a földnek füvét ne bántsák. Ez a 9. rész 4. verse. Semmi zöldelőt, semmi élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Isten pecséte. Hogy lehet azt mondani a sáskának, hogy ne egye meg a zöldet? Mit eszik a sáska? Zöldet. Ha már nincs zöld, akkor megeszi a fakérgét is. De elsősorban a zöldet keresi. És amíg van zöld, a zöldet eszi. Na, hogy lehet az, hogy itt a sáska nem eszi meg a zöldet, nem is bántja a zöldet, hanem bántja azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs az Isten pecséte. Ez nyilvánvalóan szimbolikus sáska. A zöld is így szimbolikus. Nyilván a pecsét is szimbolikus. És itt emberekről van szó. Olyan emberekről, akik nem zöldek. Tetszenek ezt érteni? Most ne a környezetvédőkre gondoljunk. Persze lehet rájuk is gondolni, nem baj. De ebben a részben valójában valami történik a zölddel. A segítséget Lukács evangélium a 23. fejezetéből kapjuk, és kérem, hogy tessenek oda lapozni a 106. oldalra, mert Lukács evangéliumába, és ott a 23. fejezet. Ez egy különös történet, és nem is nagyon találunk hasonlót Máténál vagy Márknál, csak itt Lukácsnál. 26. vers, a 32. olvasom. És mikor azért elvitték őt, egy Ciréne beli Simont megragadván, aki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Tehát Jézus megy a Golgotára. És a cirénei Simont megragadják, már Jézus nem bírja a keresztet, és ez az ember viszi helyette. Követé pedig őt a népnek és asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolták és síratták őt. Jézus pedig hozzájuk fordulva mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon, mert imé jönnek napok, amelyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor kezditek mondani a hegyeknek, esetek mirejánk, és a halmoknak borítsatok el minket. És itt van utána egy nagyon érdekes kérdés. Mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, mi esik? A száraz fán. Kiről beszél Jézus? Kiről? Sírnak rajta az emberek, az asszonyok. Megy a kivégzés helyére. Már annyi ereje sincsen, hogy vigye a keresztet. És annál jobban sírnak, akik őt látják. És milyen különös, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy ne rajtam sírjatok magatokon. Mert ha zöldelő fával ez történik, mi lesz a száraz fával. De ezután gondolatba térjünk vissza a Jelenések 8. fejezetéhez. Akkor vajon mit jelent az, hogy a zöldelő fával valami történik? Kiről szól? Kiről szólhat a zöldelő fa? Jézusról. És Jézus beszél önmagáról valójában a trombiták során, ahogyan, ha tetszenek emlékezni a pecséteknél, az első pecsét valójában kit mutat be nekünk? Aki fehérbe van, és kimegy győztesen, hogy győzzön. Ez a kép is Jézus képe. Honnan tudjuk? Ugyanez a kép megjelenik a Jelenések 19. fejezetében, megint csak fehér lovas, és a neve Isten igéjének neveztetik. És itt a trombitáknál is hasonlót láthatunk, tehát nyilvánvalóan, hogy Jézusról, de mondhatjuk azt is, hogy ha a zöldelő fával ez történik, mi lesz akkor? A száraz fával, a száraz fa alatt nyilvánvalóan Jézus azokat értette, akik ott sírtak, és nem tudták, hogy miért sírnak. Úgyhogy a trombiták, az első trombita legalábbis nem csak Jézusról szól, hanem a népről is. De kiről szól a második trombita? A második trombitánál azt olvastuk, hogy egy nagy hegy, mintha égne, beleesik a tengerbe. Na, ennek a képnek a megfejtéséhez egy kicsit az Ószövetség felé kell lapoznunk, Jeremiás könyve 51. fejezetéhez. És Jeremiás beszél, aki a fogság előtt élt proféta volt, beszél a babiloni fogságról, sőt, Babilon pusztulásáról is. Ez egy nagyon érdekes profécia, mert még Babilon valójában el se foglalta Jeruzsálemet, mert a proféta előre profétált arról, hogy majd jön Babilon, de már megjövendőli azt is, hogy mi lesz 70 év múlva, amikor is Isten megbünteti ezt a hatalmat. És hogyha a 770. oldalhoz tetszenek lapozni Jeremiás könyvében, akkor az 51. rész 25. verse így hangzik, hogy ím én ellened fordulok, te romlás hegye. Ezt mondja az Úr, aki az egész földet megrontottad, és kinyújtom reád kezemet, és levetlek téged a kőszikláról, és kiégett hegyé teszlek téged. Tehát itt van az égő hegy képe. Aztán tovább, ha nézzük, ugyanebben a fejezetben a 41. 42. verset, és bevétetett Sésák, és elfoglaltatott az egész földnek dicsérete. Milyen utálattá lett Babilon a nemzetek között? Feljött Babilonra a tenger, havjainak özönével elborítatott. Mit olvastunk a Jelenések könyvében? Hogy a hegy, amely ég, beleesik a tengerbe, és el is merül teljesen. Ezt pedig tudjuk a fejezet végén, 63. 64. versekben, és amikor a könyv olvasását elvégzed, kösd rá követ, és hajítsd be az Eufrátesz közepébe. És ezt mond, így merül el Babilon, és meg nem menekedik a veszedelemtől, amelyet én hozok rá, akármint fáradjanak. Eddig vannak Jeremiás beszédei. Jeremiás beszédei ezzel értek véget. Ténylegesen akkor mit szimbolizál a második trombita? Azt mondjuk Babilont, csak hogy Babilon már akkor réges-régen nem létezett. De létezett egy másik hatalom, amelyre a zsidók úgy gondoltak, mint a hajdani Babilonra, amely egy elnyomó hatalom volt, csak ezt a hatalmat már akkor Rómának hívták. De elég gyakran hivatkoztak, sőt Péter apostol levelében egyenesen azt találjuk, hogy köszöntését küldi a babiloni gyülekezet. Ez az érdekes. Tehát Péter apostol a levele végén ezt írja, hogy köszönt titeket a babiloni gyülekezet. Na de Babilon már nem létezett akkor. Tudjuk ezt más forrásból is, hogy az első keresztények Rómára gondoltak, amikor a Babilont említették. De menjünk gyorsan tovább a következő trombitákhoz. Harmadik és a negyedik trombitát nézzük meg, és aztán a bibliai hátteret. Sajnos nem tudok mindent elolvasni. Elnézést, a ma estére nagyon sok bibliai vers jutna, vagy jutott, és ezért a legtöbbet csak idézni fogom, de lapozzunk azért a Jelenések könyvéhez, és legalább ezeket olvassuk el, amelyek a trombitákról szólnak, tehát magát a trombiták leírását, mert ezek a legfontosabbak. Tehát a Jelenések 8. fejezet 10. versétől olvasnám, a 12-ig a harmadik angyal is trombitált, és leesett az égből egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizek harmad részére, és a vizek forrásaira, és a csillagnak neve üröm, változék ezért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserük ki lőnek. És a negyedik angyal is trombitált, és megveretették a napnak harmad része, és a hold harmad része, és a csillagok harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne félnyék, és az éjszaka hasonlóképpen. Tehát van egyszer a csillag lehullik, az eredménye keserűség. És az emberek meghalnak a keserű vizektől, mérgezett vizektől. A negyedik angyálnál a trombitálás a napot éri, illetve a hold harmad részét, a nap és a hold harmad részét. Mire kell gondolnunk a háttérben? Akik a Bibliát jól ismerik, tudják, hogy Ézsaiás könyve 14. fejezete egy különös fejezet, mert Ézsaiás próféta is jövendölt a babiloni birodalomról, mégpedig úgy, hogy miként estél alá az égről fényes csillag hajnal fia. Ha latin nyelvű Biblia lenne a kezünkben, akkor itt a Lucifer szót találnánk. A Lucifer, ami azt jelenti, hogy fény hordozó. Összetett szó. Fény hordozó, Lucifer. Ezt innen ismerjük a latin Bibliából. Máskülönben a Bibliánkban nem szerepel ez a szó, csak a sátán, meg az ördög, vagy a kígyó, vagy a sárkány. A Lucifer csak a latin Bibliából ismert. De bárhogy is nézzük, Ézsaiás 14. fejezete Babilonról szól, de mintha a proféta nem csak Babilonról beszélne, hanem Babilon mögött egy hatalomról. És amit itt leír a 14. fejezetben, az teljesen ráélik magára sátánra, az ős lázadóra, akit ez a csillag szimbolizál. Kire gondolhatunk akkor, ha a történelembe tovább nézzük az eseményeket, hogy nem csak természetesen Izraelre gondolunk, vagy nem csak a babilóniaiakra, illetve a babiloni név alatt a rómaiakra, hanem gondolhatunk arra, hogy utána mi történt a következő századok során a római birodalomban, illetve azután a kereszténységben. Valami furcsa dolog, hogy azt az iratot, amelyet az apostolok őriztek, illetve adtak tovább, hogy a gyülekezetek olvassák. A Jelenések könyvében ugye egyenesen azt találjuk, hogy írd meg, és küld el a 7 gyülekezetnek ezeket a leveleket, és boldog, aki olvassa, és akik hallgatják. Na, a középkorban az emberek sajnálatos módon nem olvashatták a Bibliát. Miért? Hát egyrészt, mert nem tudtak azon a nyelven, de miért nem fordították le a nép nyelvére? Miért kellett várni a 16. századig, hogy lefordítsák? Tessenek belegondolni, hogy 1600 évig, körülbelül, vagy 1500 évig az emberek nem nagyon tudtak, csak annyit, amennyit esetleg megértettek, ha a pap nem latinul beszélt. Ha latinul beszélt, és nem tudtak latinul, nem értették meg. Na, a Biblia beszél arról, hogy az Isten szava olyan, mint a világosság. Zsoltárok könyvében a lábamnak szövét neke a te ígéd, így mondta Dávid király, és ösvényemnek világossága. De ez a világosság meghomályosodott, ahogy itt látjuk, a napfénye is meghomályosodott, sőt, még a holdfénye is, és azután ez az üröm, ami helyette jött, ami az emberek számára keserűséget jelentette. Ez egy sajnálatos dolog, és nagyon nehéz megmagyarázni, hogy századokon keresztül miért így történt, de az embereknek nem volt lehetőségük akkor, hogy a Bibliát olvassák. A harmadik és negyedik trombita tehát arról szól, hogy eljött egy olyan időszak, most már a római birodalmon túl, a hosszú keresztény századok során, amikor az embereknek igazán nem volt arra módjuk, hogy a Bibliához hozzáférjenek, és ő értük nem szólt a trombita. Nem tudtak róla. Na, mi történt ezután? Egy különös dolog. Ha nézzük az ötödik és hatodik trombitát, valami nagyon furcsa történt. Csak egy pár mondatot hadd olvassak, és be is kell fejeznem. Az ötödik trombita szónál például azt olvassuk, hogy egy csillag esett le az égből megint. Nagyon érdekes visszatérő motivum a csillag. Az előbb azt mondtam, hogy Luciferről is szó van itt. Nem csak Babilonról, hanem, ha megint visszatetszenek gondolni a bevezető kérdésre, hogy kik a világ igazi urai? Kik? A látható urak? Vagy mögöttük vannak más hatalmak? Bizony vannak más hatalmak. A Biblia a démoni erőket is úgy írja le, mint hatalmasságok. És az is érdekes, hogy Pál apostol, amikor ezekről a hatalmasságokról beszél, azt mondja, hogy ők nem a mélységben vannak, hanem a levegőben. De ezek a hatalmasságok többek között a csillaghoz is hasonlítanak. Csak hogy itt a csillag, amelyik leesett az égből, kapott egy kulcsot, mégpedig a mélység kútját, kútján a kulcsát. Megnyitotta a mélység kútját, és füst jött föl a kútból, mint a nagy kemence füstje, és meghomályosodott a nap, és a levegőig a kút füstje miatt. Füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. Vajon ez mi? Valami furcsaság. Hogy a mélységből jön a füstből jön a sáskából meg, mintha skorpió lenne. Na, a sáska is egy régi kép a prófétáknál, például Joel próféta beszél a sáskákról és a pusztító hatalmakról, például Babilonról ő is, amely úgy jelenik meg, mint a sáska, és mindent elpusztít. De ami a skorpiókat illeti, Lukács evangélista leírja azt, hogy a 70 tanítvány, amikor visszajön a küldetéséből, az evangélium hirdetéséből, akkor azt mondja Jézusnak, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. És Jézus válasza azt, hogy hatalmat adok nektek a kígyókon és a skorpiókon, hogy ő rajtuk tapossatok. Hát nyilván itt nem valóságos kígyókról, meg nem valóságos skorpiókról, még csak nem is valóságos sáskákról van szó. Az előbb is mondtam, hogy a zöldet nem bántják csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincsen az élő Isten pecséte. Hatodik trombita, ugyanitt, 13. verstől azt olvashatjuk, illetve 14-től, hogy mondván a hatodik angyal, akinek a trombita, akinél van a trombita, old el a négy angyalt, aki a nagy folyóvízni az Eufrátesznél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el van készítve az órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét, és a lovas seregek száma 2000-szer 10000. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és a rajta ülőket, akiknek tűzből, és jácintból, és kénkőből volt a melvértjük, és a lovak feje olyan, mint az oroszlánok feje. És a szájukból tűz, füst és kénkő jött ki. Hát ez vajon mi? Valami borzalmas kép mind a kettő. Akár nézem az ötödik, akár a hatodik trombitát. Ezek mintha valami különleges, másképpen nem tudom elmondani, démoni megjelenések lennének. Hol úgy, mint sáskák, hol úgy, mint maga a füst, a sötétség. Hol úgy, mint skorpiók, azután például olvassunk olyat, hogy a lovak farka mintha kígyófarok lenne. Sőt, a skorpióknak is, ugye van farkuk, de a farkuk is olyan, mintha kígyó lenne. Újra meg újra átüt a kígyó képe. A jelenések könyvében pedig a kígyó egyértelműen Sátán egyik szimbóluma. Na mire gondolhatunk mindezek után? Azok kedvéért, akik ismerik a reformátorok magyarázatát, hadd mondjam, hogy az 5. és 6. trombitánál a reformátorok a török hódításra gondoltak. Élükön, magával, Luther Mártonnal is. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az 5. trombita az esetleg a szaracénok, a 6. trombita pedig a szeldzsuk törökök, török törzsek európai hódítását jelzik. Lehet erre gondolni. Van, aki az otomán törökökre gondol az 5. trombitánál, az ő emelkedésükre, a 6. trombitán az otomán törökök bukására vagy hanyatlására, de másra is kell gondolnunk. Mégpedig azért, mert ezek a szimbólumok, amelyeket itt említettem, a sáska, a skorpió, a kígyó, az oroszlán fej, nem valószínű, hogy a mohamedánok szimbólumai. Én személyesen nem gondolom ezt. Hanem más bibliai részekkel összevetve azt kell mondani, hogy az a démoni erők igazi szimbóluma, amely két formában mutatkozik meg a napjainkban. Ide írtam az új pogányság és az új vallásosság. Ha valakinek úgy tetszik, a New Age. És mit jelent ez? A kezemben van egy fénymásolt lap, és csak egy percet kérnék, hogy ebből egy-két gondolatot elolvassak. Mi a New Age? Ez a könyv címe. Ez a néhány oldal, a 168-as, 169-es oldal, illetve a 170-171-es oldalon van egy hosszú lista arról, hogy a New Age hívei mi mindenben hisznek. Csak egy néhányat példaként hadd mondjak. Transzcendentális meditáció. Silva-féle agykontroll. Agytréner. Tudattechnológia. Pszichosebészet. Pszichomasszázs. Azután, ami még különösebb, szellemgyógyászat. Önhipnózis, szuggesszió kazetták, azután pszichokinézis, ami azt jelenti, hogy akarati erővel tárgyakat mozgat valaki. Akkor mágia, távolba ható erők, azután a spiritizmus különböző formái, kapcsolatteremtés szellemekkel, sámánizmus, új boszorkányság, végül meditációs zenék. Csak egy néhányat a sok közül. Mi a tragédia ezeknél? Sajnos a következő. Hogy ezek a felfogások, gyakorlatok, valójában nem visznek közelebb a Biblia megértéséhez. Jézus természetéhez, a megváltáshoz, az üdvösséghez. Egyszerűen bizonyos erők segítségül hívása ez. És hallottam ilyen előadást egy tévéprogramban egyszer, amikor az előadó kint a szabadban azt mondta, hogy föld szelleme jöjj, meg a víz szelleme, meg a tűz szelleme, és hogy ez az erő hasson át bennünket. És ezen el kell gondolkodni, hogy a mai világban az emberek valahogy nyitottá váltak valamiféle különös, én úgy mondanám, svéd asztalvallásosságra. Mert azt válogatják, ami nekik tetszik. Nincs igazi vezérelv, mert összekeveredik a mágia, egy kis kereszténység, van benne egy kicsi az iszlámból, van benne buddhizmus is, Van benne hinduizmus, pogány szokások is. Olyan ez, mint a svédasztal vallásosság. Hogy oda megyek az asztalhoz, svédasztalhoz, és azt veszem magamnak, ami tetszik. Az emberek így próbálják a saját vallásukat összeállítani, de a jövőben az egyetlen védelmünk, és erről a jelenések könyve határozottan beszél, különösen a 7. trombitától kezdődően, lényegében az Isten parancsolata és a Jézus Krisztus bizonyságtétele vagy a hite. Azaz a jelenések további részében, a 12. fejezettől egészen a 20-ig. Többször is ezt találjuk. Ide írtam 12. fejezet, 17. verse, 13. fejezet, 10. verse, 14. fejezet, 12. verse. Visszatérően azt mondja, hogy az Isten parancsolatai és a Jézus hite. Ez a korabeli keresztényeknek jelentette a teljes Bibliát. Isten parancsolatai alatt, Isten szava alatt értették azt, amit mi keresztények ma Ószövetségnek mondunk, és a Jézus bizonyságtétele alatt pedig értették az újszövetségi részt, amit mi így nevezünk, hogy a Biblia újszövetségi része. Egy szóval a trombiták szólnak nekünk is. Szólnak értünk is, szólnak a szentekért, szólnak a föld népeiért. A kérdés az, hogy mi hogy hallgatunk erre a hangra. Én azt kérem, hogy Isten segítsen bennünket, hogy a Biblia legyen az igazi védelmezőnk. És ezért egy imádságra hajtsuk meg most a fejünket. Urunk, megköszönjük néked a kegyelmet, hogy ma este is vezettél bennünket ebben a hosszú és nehéz témában, a trombitákkal kapcsolatosan. Tudjuk, Urunk, hogy ehhez sokkal több idő kellene, és sokkal jobban meg kellene értenünk. De segíts abban is, hogy legalább a fő kérdéseket lássuk. Legalább megértsük azt, hogy a trombiták mindig valahol az Isten tisztelet igazi formájára akartak tanítani, és arra, hogy egyedül nálad, Urunk, és egyedül a Bibliában találunk igazi megoldást. Ezért támogass bennünket a Biblia megértésében, és te gyűjts össze minket a következő alkalomra is, hogy így a jelenések könyve legfontosabb részéhez majd a központi részhez is eljussunk. Mindezt megköszönjük néked előre a Jézus neve által. Amen. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm a türelmüket, és kívánok csendes, békés éjszakát és pihenést mindenkinek. Köszönöm szépen.